Itt a Greenfó podcastja. A hazai net zöld iránytűje 20 év után hangban is jelentkezik.
Épületeink hőszigetelése nem csak gazdasági, hanem környezetvédelmi kérdés is, hiszen a hatékony hőszigeteléssel megtakarítható fűtési igény egyszerűen mind a globális felmelegedést okozó széndioxid kibocsátást is csökkenti. De a bolygó védelme mellett ugyanilyen fontos az egészséges, komfortos lakókörnyezetünk kialakítása is, az épületek külső határoló szerkezeteinek hővédelme, hőszigetelése teszi lehetővé azt, hogy az éves akár 60 fokos hőingadozás ellenére egy lakószoba belső hőmérséklete többé-kevésbé állandóan 20-25 fok között legyen. Ennek a legegyszerűbb módszere a megfelelően méretezett és kivitelezett hőszigetelés, amivel akár a sokkal energiaigényesebb és ezért drágább klímaberendezéseket is elhagyhatjuk. De milyen anyagokat használjunk, mert hogy bőséges a piaci választék? Mennyit és hol takaríthatunk meg a lakásainkban, épületeinkben? A folyamatosan emelkedő energiaárak mellett ugye egyértelmű, hogy megéri szigetelni, de marad az örök kérdés, mikor, hány éven belül térül ez meg? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kapnak a mai podcastunkban. Én Sarkadi Péter vagyok, vendégem Kruhina Sándor, vegyészmérnök, az Ausztroterm Kft. Vezető szaktanácsadója.
Ma már azért főleg a legutóbbi hónapoknak a drasztikus energiaár emelkedése mellett mindenkinek azért a szeme előtt lebeg az, hogy jó lenne, hogyha nem lenne az épületem, a házam, lakásom ennyire energiapazarló, jó lenne, hogyha kevesebbet kellene fizetnem a fűtésért. De ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy még mindig fontos az, hogy tudják az emberek, hogy mennyit tudnak ezzel megspórolni, mennyivel kellemesebb lesz a környezetük, és milyen egyéb előnyei lesznek a hőszigetelésnek, konkrétan ugye a számla kisebb mérete mellett is.
Ugye van ez a kifejezés, hogy energiaszegénység, amit hát nagyon leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy mondjuk az én jövedelmemnek a mekkora hányadát vagyok kénytelen a fűtésre, illetve hát most már nyáron a hűtésre fordítani, és hát ebből a szempontból Magyarország hát eléggé hátul kullog, ha csak az Uniót nézzük.
Ez így van. A probléma ott van, hogy általában azok az emberek, akik alacsonyabb jövedelemmel rendelkeznek, általában azok laknak energiapazarló épületekbe, tehát fokozott a teher rajtuk. Így módon valóban a jövedelmük jelentős része a létfenntartásra fog fordítódni, ugye az élelmiszerbeszerzés mellett, ez lesz a legnagyobb tétel. Tehát ők vannak a legrosszabb helyzetben, és úgy gondolom, hogy nekik kellene mindenképpen valamilyen úton, módon segíteni, azoknak, akik ezt megtehetik, tehát elsősorban gondolok én itt a kormányzati intézkedésekre, mert az, hogy az önkormányzat időnként néhány mázsa fát kioszt nekik, ez nem megoldás. Tudjuk jól, hogy egy hidegebb periódusban sajnos nagyon sokan halnak meg a hideg miatt, de nem az utcán fagynak meg, hanem a fűtetlen lakásokban. És ahhoz, hogy ez ne következzen be, ahhoz első körben biztosítani kell nekik valahogyan a fűtőanyagot, hogy azt meg tudják fizetni, be tudjanak fűteni konkrétan, második körbe pedig azt, hogy ne kelljen ennyit fűteniük, tehát föl kell újítani a házakat.
Ugye van az a régi mondás, vagy kínai mondás talán, hogy az éhezőnek ne halat adj, hanem hálót. Ezt kellene, tehát tulajdonképpen a nagyon rossz energetikai állapotban levő hazai épület állomány korszerűsítésére kellene pénzt adni, de hát valahogy itt azért az elmúlt években sajnos ezen a téren is elég nagy a lemaradás, már a kormányzati szinten.
Ha visszatekintünk az elmúlt évtizedekre, hogy hogyan alakult ez a kérdés, emlékezhetünk még ugye a panel programra, az egyharmados megoldásra, amikor a lakóknak csak a költség egyharmadát kellett vállalni, a többit az állam, illetve az önkormányzat vállalta magára. Ezek nagyon jó konstrukciók voltak, olyannyira, hogy nyugat-európai szakmai ismerőseim kifejezetten irigykedtek erre a technikai megoldásra, hogy bár nekik is ilyen jó megoldásaik lennének, de ezek elhaltak. Mi több, azok a pénzek, amelyek az Európai Unióból jöttek Magyarországra, épületfelújításra, energetikai felújításra, azok valahogyan végül is nem a magánszférába csatornázódtak be, hanem a közintézmények felújítására, ami én szerintem egy meglehetősen nagy hiba volt. Én úgy gondolom, hogy az épület felújításra talált pénzek, mert ezek talált pénzek végül is, ezeket az Európai Unió polgárai dobták össze nekünk, azokat valóban a hazai mély szegénységben élő embereknek az életfeltételeinek a javítására kéne fordítani.
És ugye itt a hatékonyság is a kérdés, mert hogyha én egy középületet, amiben naponta mondjuk 8 órát dolgoznak emberek, vagy fordulnak meg emberek, korszerűsítek, akkor azért az mégse az, mint egy lakóházat, ahol jóval több időt tölt el a család.
Ez egyértelműen így van, csak hát ugye az volt a probléma, hogy volt egy kötelezettségvállalás, hogy a közintézményeknek a 3%-át évente felújítjuk. Ez egy Európai Uniós határozat volt, minden tagállamra vonatkozott, és ennek a finanszírozását oldották meg így módon, holott igazából valóban hatékonyság tekintetében a lakóépületeket kellett volna szigetelni. Ha belegondolunk, hogy mennyi felújításra váró lakás és ház van Magyarországon, tulajdonképpen elborzad az ember. 770 ezer panel lakás van Magyarországon, és 844 ezer kockaház, amit ugye Kádár kockának is szoktak hívni. Hogyha mellé tesszük azt, hogy kb. 4,2 millió lakóegység van Magyarországon, akkor azt látjuk, hogy az egyharmada ez a két típusú lakás, illetve épület. És hát ezek nem arról híresek, hogy már föl vannak újítva.
Jó, de azért a panelek terén nagyon sok helyen végül is azért megtörténtek a külső hőszigetelések.
Teljes felújítás nagyon kevés esetben történt meg. Ugye ez, amit mély felújításnak is szoktak hívni, amikor nem csak a hőszigetelés kerül az épületre, ami nagyon fontos, hanem nyilászáró csere és a hőtermelő rendszereknek a felújítása is.
Magyarán a kazán.
Hát egy panelnál legtöbb esetben kazán, távhő szintén sok esetben játszik. De igazából akkor tudunk sok energiát megtakarítani, hogyha mind a hármat megtesszük, egy mély felújítást hajtunk végre. Vannak persze példák erre is, Magyarországon is, hazai példák, ahol akár 80%-nál több energiát is megspóroltak, de ebből nagyon kevés van. A hazai lakásállomány, családi házállomány 25%-a van valamilyen szinten hőszigetelve. Németországban ez 90%.
Tehát akkor én, amit látok mondjuk ilyen lakótelepeknél, vagy 10 emeletes paneleknél, hogy ugye be vannak állványozva és szerelik föl rá a hőszigetelő táblákat, az egy kicsit csalóka ezek szerint, mert hogy az csak egy része a megújulásnak.
Így van, és ugye ebből sincs mindegyik már felújítva. Sajnos bőven lenne még azért panelépület is, amin lenne hőszigetelési feladat, de hogy aztán a nyilászárókat cserélik, és ugye ez ráadásul már mindenkinek az egyéni akciója általában, kevés az az eset, amikor a lakóközösség globálisan cseréli ki a nyilászárókat az egész épületen, hanem az mindig a saját döntésükre van bízva, a lakók saját döntésére, és van, akinek van rá lehetősége, van, akinek nincs. És akkor nem beszéltünk még az energetikai részről.
De hogy akkor ezeknél a pályázatoknál, mondjuk volt egy ilyen nagy panelház, egy mit tudom én, 10 emeletes nagy panelház, ők pályáztak állami pályázatra, nyertek, de akkor ezek szerint arra nyertek pénzt, hogy a külső szigetelést megoldják, és utána meg, akinek volt pénze és akarta, az megoldotta magának a nyilászárót, vagy volt olyan pályázat is, ahol már a nyilászáró is benne volt a pályázatban.
Lehetett arra is pályázni, így van.
Csak nyilván magasabb önrész vagy valami.
Nem? Hát igen, tehát mivel azt lehet egyénileg és lakásonként is cserélni, ezért sok esetben a lakóközösség úgy döntött, hogy hát azt cseréljék egyénileg azt, aki akarja, aki meg nem akarja, az ne cserélje. Mi több voltak olyan esetek is, akár a saját példámat is ide sorolhatom, hogy már előtte cseréltek nyilászárót. Annak nyilvánvalóan nem kell még egyszer kicserélnie, de mivel ezek azért költséges akciók, ezért próbáltak az egész projekt pénzügyi mértékét valahogy kordába tartani, Ezért általában a nyilázáró csereszt kiesett ebből.
De azért mondjuk itt zárójelben, hogyha mondjuk nem korszerűsítették magát a fűtési hálózatot mondjuk az egyedi mérés szintjén, akkor azt mondta a lakó, hogy hát a frászért cseréljem ki én az ablakomat korszerűre, ha így is úgy is ugyanazt a standard összeget fizettem havonta, ha 80 fok van, ha 60 fok van, és akkor maradt az a régi beidegződés, hogy fú, meleg van, ki kell nyitni az ablakot, fűtöm az utcát.
Így van, amikor a hőmérséklet szabályozásnak az ablak az eszköze, az nyilvánvalóan nem az energiatakarékosságról szól, és bár valóban elkényelmesedtünk egy kicsit, hiszen mindenki szeret azért télen is
hangatjába
és pólóba szaladgálni otthon, és azért én emlékszem, hogy gyerekkoromban azért nem ez volt a szokás, akkor azért otthon is pulóvert húztunk, de azért én úgy gondolom, hogy valahol a komfort növelése egy akceptálható igény, de valahol azért ennek is határt kell szabni. És nyilvánvaló, hogy a régi egycsöves fűtési rendszer, ami ugye teljesen szabályozhatatlan volt, és mindenki annyi hőenergiát kapott, amennyit a rendszer éppen neki tudott adni, az erősen megérett a felújításra, azoktól tovább kell lépni.
És erre van adatotok, hogy 700 valahány ezer panelnek a mekkora része van már mondjuk minden szempontból felújítva, vagy csak hőszigetelve?
Minden szempontból, tehát teljes körű felújítás az már két számjegyű. Tehát örülünk neki, hogy 10% fölött vagyunk. Tehát a mély felújítás. Igen. A valamilyen felújítás az körülbelül az 50%-ánál tart. És akkor itt van még egy probléma, azért a panel program az most már egy ilyen 15-16 éve történt, hogyha jól emlékszem körülbelül.
Igen, tehát ez kifutott gyakorlatilag.
És az akkori hőszigetelési vastagságok, azok ma már nem elégségesek. Tehát kicsit beleestek a csapdába ezek a épületfelújítók, mert jó lenne ma már ezeket is felújítani. Már a hőszigetelést is, mert a mai igényeinknek nem biztos, hogy ez megfelel. Tehát itt egy dupla probléma van, az, hogy tovább kéne lépni, nyilázáró csere, energetikai korszerűsítés, és közben a hőszigetelés sem biztos, hogy elégséges.
Már hogy bocsáss meg, akkor ez a, nem tudom, 5-10 centi közötti, hát ez a hungarocell, ugye?
Megint a saját példámat mondom, az a kb. 300 lakásos panelépület, amiben én éltem akkor tájt, az 7 cm vastag hőszigetelést kapott.
És ez mondtam, akkor ez volt a standard,
én mondtam, hogy ez egy kicsit kevés lesz. Igen, de átlagos volt. Az akkor átlagos volt. Nem sikerült meggyőznöm a lakóközösséget, mai napig 7 centi van rajta. Szerencsére azért az egyéb felújításokat megtörténtek, nyilászáró csere, mérhető fűtés, tehát ebből a szempontból legalább rendben van. De hogyha ma megnézzük azt, hogy milyen vastag hőszigeteléseket alkalmaznak akár társasházakon, akár családi házakon, hát olyan jócskán 10 centi fölött vagyunk, már 15, akár a 20 centi is szóba kerülhet. Nem beszélve arról, hogy ugye most már vannak ezek a fokozott hőszigetelő képességű grafit termékek, polisztirol habba gondolkodva, amik jó 20%-kal hatékonyabbak, tehát azért ma már egy kicsit eltávolodtunk ettől a szigetelési vastagságoktól és hatékonyságoktól.
Na majd erről mindjárt lesz, hogy konkrétan milyen technológiák érhetők el, és melyiket érdemes, de mondjuk, hogyha maradunk ennél a példádnál, és most megint azt mondaná a lakóközösség ebben a házban, hogy hát akkor jó, hát ezt rakjunk föl még rá 10 centit, akkor a meglevőre csak rá kellene rakni még egy mondjuk 10 centis réteget, vagy azt le kell szedni, és a helyet kellene egy vastag újat felrakni.
Technológia szempontból ez szerencsére jól megoldott. Rá lehet rakni. Ez, amit úgy szoktak hívni, hogy rendszer a rendszerre. Tehát a hőszigetelő homlokzati rendszerre rátesszük az újat. Amennyiben ez egy jó állapotú, a mai minőségi követelményeknek megfelelő, nem potyog le semmi problémája, és jegyzem meg, alapvetően nem is szabad, tehát ezek egy biztonságos rendszerek, akkor erre rá lehet tenni a következő réteg hőszigetelést. A probléma itt az, hogy nyilvánvaló, mivel itt már részben hőszigeteltünk, a megtakarítás kisebb lesz, mint amikor úgymond nulláról indulunk. Tehát ez a részleges felújítás csapdája, hogy nem igazán elég már a mai kor színvonalának, de ugyanannyiba kerül, mint hogyha nulláról indulnánk, körülbelül ugyanannyiba, nem sokkal többe. A megtakarítás az kevés lesz, és már nem biztos, hogy gazdaságos lesz egy ilyen újrahőszigetelés. Ez épülete válogatja, föl kell mérni, családi házaknál ez általában egyszerűbb eset, de bizony-bizony beleszorulhatnak egy olyan félig felújításba a lakók, amiket esetleg gazdaságilag már nem érdemes továbbvinni. Legalábbis nagyon hosszú távon térülne meg.
Na, akkor ugorjunk egy picit a családi házas vonalra. Ugye azt mondtad, hogy van 884 ezer kádár kockánk, ezt talán mindenki tudja, az a 100 négyzetméteres valóban kocka, 70-es, 80-as évek, döntő többségük ugye nagyon rossz állapotban van. Hogy ott például hol szökik el a legtöbb meleg? Falakon?
Mindenhol.
Mindenhol, de a legtöbb mondjuk. Tehát amivel kezdeni kellene egy szigetelést.
Ha én egy ilyen házban laknék, aminek nulla a hőszigetelése, akkor én biztos, hogy a padlás hőszigeteléssel kezdeném. Két okból. Az egyik az, hogy a középiskolából tudjuk, hogy a hő felfele szeret terjedni. Tehát egy négyzetméteren a tető felé megy ki a legtöbb meleg. Négyzetméterre vetítve kevesebb megy a homlokzaton, és még kevesebb a padlóból a talaj felé. Tehát viszonylag kicsi felület a homlokzathoz képest, fajlagosan sok energia vesz el, és viszonylag egyszerű szigetelni. Tehát ezt házilagosan meg lehet oldani.
Hát le kell tekerni gyakorlatilag egy ilyen paplanszerű
réteget. Hát attól függ, hogy mi a célunk. Így van, tehát hogy járható padlásteret akarunk, vagy nem. Tehát hogyha föl akarjuk vinni a nagymama konyhakredencét, vagy kolbászt akarunk ott lógatni a kampóról rendszeresen, akkor azért egy járható hőszigetelés kell. Olyankor valamilyen faforgáslappal társított hőszigetelő lapokat szoktak odarakni. Erre megvan a termék. Ezek ilyen fél négyzetméteres táblák, tehát a legszűkebb padlás feljáróba is föl lehet adogatni. Tulajdonképpen egy hétvége, két barát, és megoldható az egész. A termék arra van kifejlesztve, ez a padlap nevezetű termék, hogy házilagosan nyugdíjasok is meg tudják csinálni. Kicsit könnyebb lenne, hogyha tiszta hőszigetelőanyagot vinnénk föl, a faforgáslap egy kicsit megnehezíti, de azért egy nyugdíjas is, aki már azért az erejének nincs a teljébe, meg tudja ezt oldani azzal, hogy akár még a gyerekeket sem kell hazahívni, hogy ebbe segítsenek. Aztán persze van a nem járható padlásszigetelés, ahol tényleg egy nagyon könnyű szálasanyagot gurítunk csak ki, ennek még ennyi megterhelő része sincs, mint az előbb említett változatnak, és ebből tényleg lehet profitálni. Tehát ez lenne az első szerintem, amit meg kell lépni.
És akkor ezután jönnek a falak, homlokzat?
A falak és a homlokzat, igen. És az üvegezett szerkezetek, a nyílászárók.
Na most akkor melyik? Kezdem a nyílászáróval, és utána szigetelek.
Az ideális eset, ha egyszerre történik a kettő. Nem mindig van erre pénzügyi lehetőségünk, tudom. De ha a nyílászáró cserével kezdek, akkor abból az a probléma lehet, hogy az új nyílászárom az bizony a levegőforgalmat is lezárja. Ugye korábban, leggyakrabban ugye ez a kapcsolt geréptokos ablak szokott beépítve lenni ezekbe az épületekbe, ami hát az idők folyamán még ráadásul valószínűleg el is vetemedett, tehát a levegőforgalmat, a légcsere forgalmat azt biztosította automatikusan. De hogyha én beteszek egy kettős gumitömítésű, korszerű, háromrétegű, üvegezésű műanyag vagy fa, ebből a szempontból teljesen mindegy ablakot, akkor azon keresztül a levegőforgalom körülbelül nulla lesz. És hogyha én nem szellőztetek, akkor bizony a pára föl fog dúsulni a lakásba. Nem a hőszigeteléstől lesz penészes az épületem, a hőszigetelés éppen, hogy segítene rajta, hanem attól, hogy bent reked a pára a lakásomba, ugye azt meg termeljük azzal, hogy kilélegzünk, fürdünk, növényeket öntözünk, főzünk, stb. Viszont a falak még továbbra is hidegek maradnak, mert azokat nem szigeteltük. És egy régi B30-as falazat egy hideg téli napon bizonyan 11-12 fokra is ülhet a belső felületén. Azon pedig le fog csapódni a pára normál, relatív páratartalom körülmények mellett is. És ha megjelenik a nedvesség a falon, ugye kiváltképp a sarkokon, ahol jobban hűl a felület, akkor onnantól kezdve jön a penész is, mert a penésznek csak ez az egy kell. Spóra mindig van a levegőbe. Táptalajt mindig talál. Tehát a megtapadt por, ami a fal felületén megtapad por, az neki már elég táptalajnak. És innentől kezdve, hogy megvan a nedvesség, jön a penész is. Tehát ahhoz, hogy a penészesedést elkerüljük, azért célszerű a nyílászáró cserével együtt hőszigetelni is. Tehát ez lenne szerintem az ideális módszer egyszerre. Miért nem csináljuk akkor fordítva? Hogy előbb hőszigetelni, utána nyílászárót cserélni. Ebből a szempontból, épületfizikai szempontból ez jó megoldás, csak ugye utána beépítésnél kell figyelni arra, hogy ne sértsük meg a már elkészült hőszigetelést, illetve, ami még egy gyakori szituáció szokott lenni, hogy az ablaknak a helyét egy kicsit megváltoztatjuk. Klasszikusan ugye az ablak a fal közepére van elhelyezve, mert úgy tartjuk szépnek, úgy esztétikus. Viszont, hogyha rákerül a homlokzatra egy 15-20 cm vastag hőszigetelés, az befele húzódik, virtuálisan legalábbis, azért, hogy megtartsuk ezt a fal középi állapotot, amit szépnek gondolunk, szépnek tartunk, ezért ki kell tolni az ablakokat a régi falszerkezet külső síkjára. Ez más szempontból is praktikus különben, nem kell befordulni az ablakkáváknál a hőszigeteléssel, ezzel a hőhidak hatását tudjuk csökkenteni, de ha már ott van a hőszigetelés, és befordultunk vele, mert a régi nyílászáróra takartunk rá, akkor ezzel megint probléma lehet. Tehát ezért jobb ezt egyszerre elintézni, előbb a nyílászárót cserélni, de még ugyanabban a szezonban, még a tél beállta előtt szigetelnünk az épület homlokzatát is.
Oké, ez szerencsés esetben akkor ez a kettősség megvan, marad még ugye az aljzatnak valami fajta szigetelése, már egyáltalán ami alatt van pince, és akkor ha mindent megcsinálunk, akkor mennyit takarítunk meg? Hány százalékát?
Nézzük még a pincét egy picit, igen, mert a pince mennyezet szigetelése az viszonylag egyszerűen megoldható, fölragasztunk pár táblát alulról, ugye egy maximum a pince belmagasságának a csökkenése lehet probléma. Ez egy jól megoldható dolog, hát legfeljebb kicsit összehúzzuk magunkat, amikor lemegyünk a konditerembe, hogyha éppen azt alakítottunk ki a pincébe. Bár mondjuk a kádárkockáknál általában nem
jellemző.
A jellemző felhasználási mód. De abban az esetben, hogyha nincs alápincézve, akkor sajnos ezzel nem tudunk segíteni. Nem tudjuk megemelni a házat, hogy alá toljunk még 15 cm hőszigetelést. A padló felújítás az nem azt mondom, hogy veszett fejsze, de majdnem. Nagyon problémás. Meg lehet próbálni visszabontani a régi burkolatot a talajon fekvő padlónál. Ezzel eljuthatunk egy bizonyos szintig. A régi burkolat az nagy valószínűséggel esztétikailag már amúgy sem megfelelő, kukába vele. Megy vele az aljzatbeton is, de jó esetben ott van alatta a vízszigetelés. Na azt már ne bolygassuk meg. Mert az nem lesz jó. Tehát, hogyha a visszigeteléshez hozzájutunk, pontosan erről van szó, tehát az maradjon éppen és egészségesen. Viszont innentől kezdve annyi helyünk van, amennyi. A régi padló vonalig. És abba nagyon kevés hőszigetelést tudunk betenni. Hőérzeti szempontból javítani fogunk rajta egy kicsit, de számottevő energiát nem fogunk tudni ott megtakarítani. Ezzel sajnos számolnunk kell.
Szóval járjunk inkább papucsba, mert ezen a szinten nem igazán éri meg.
Abban az esetben csak, hogyha amúgy is ki szeretnénk cserélni a padlóburkolatot, akkor próbáljuk meg visszabontani amennyire lehet, és annyi szigetelést betenni, amennyi oda belefér. Próbáljuk ilyenkor minél hatékonyabb hőszigetelést betenni, ami valamivel kisebb rétegvastagságban is működik, de természetesen terhelhető hőszigetelést kell ide raknunk. Egy könnyen összenyomható anyag itt nem alkalmazható, mert meg fog roskadni az egész padlóburkolat nekünk.
Évekkel ezelőtt az egyik hőszigetelőgyártó cég csinált egy olyan nagyon látványos és jó ötlet, demonstrációt, hogy fogtak két darab kádárkockát a nyírségben, beműszereztek minden helyiséget, negyed óránként mért hőmérsékletet és egy csomó paramétert, egy számítógép rögzítette, az egyik házat fúra felújították, nyílászáró, kazán, hőszigetelés, a másik úgy maradt, ahogy volt, és ezt egy éven át, és a végeredmény az lett, hogy legalább 60%-ot nyert már az első évben. Tehát a mai gázárak mellett az azért egy jelentős összeg. Persze kérdés az, hogy mondjuk ez hány év alatt térül meg?
Igen, tehát hogy mennyit takarítunk meg vele, az nagyon sok paramétertől függ. És akkor most csak az energiáról beszélek, nem a pénzről. Függ attól, hogy milyen volt az épületnek a korábbi állapota. Volt-e valami szigetelés már rajta, vagy nem? Milyen a tájolása? Milyen nyílászárók vannak? Milyen állapotban vannak azok? Tehát nagyon nehéz így általánosságban mondani megtakarítást. Ez a 60% szerintem több mint 60% ez reális körülbelül, de vannak szebb példáim is. Mi is most futtatunk egy ilyen projektet, mondjuk így, egy nem pont kádárkocka.
A mi az az ausztroterm?
Igen, igen, igen. Tehát nem pont kádárkocka, de körülbelül ugyanabból az időszakból való, egy kicsit, nagyon kicsit bonyolultabb elrendezésű, alaprajzú épület. Ősszel tették föl a 20 cm vastag grafit szigetelést, és pont tegnap kaptam a tulajdonostól a legújabb gáz számláját, ami kevesebb volt, mint a tavainak a fele. Tehát bizony-bizony 50%, és ez csak a homlokzat szigetelés. Máshoz most nem nyúltak.
Oké, de hogyha ez egy konkrét példa, és akkor számolunk, hogy ez nekik hány éves megtérülés?
Igen, tehát én úgy gondolom, hogy ilyen 5-6 év alatt megtérül energiaárban. De ehhez megint jósnak kell lenni, hogy jövőre mennyi lesz az energia.
Hát jó, lefele nem fog menni.
Én is így gondolom.
Tehát a megtérülés idő rövidebb lesz.
De igazság szerint ezzel a megtérülés számítással nekem egy pici bajom van. Nekem az a bajom, hogy az emberek valahogy úgy képzelik el, hogy akkor az a pénz, amit én a felújításra fordítottam, az elveszik. Az nem az én pénzem innentől kezdve, az eltűnt, és azt én vissza akarom szerezni, azt ide akarom a zsebembe tudni. Ez nem így van. Mert a felújított épület értékesebb. Tehát az a pénz, amit ő befektetett, az ott van az épületében. Ha én elviszem a bankba a pénzemet, akkor nem azt kérdezem a bankától, hogy mikor fogja ez a dupláját érni, hanem azt, hogy hány százalék kamatot ad rá. És a lakásfelújításnál is erről van szó, hogy kamatot kapok. A kamat az alacsonyabb fűtési számlában jelentkezik. A pénzem megmarad változatlanul. Ehhez az kell persze, hogy a piac értékelje a felújított épületet. És értékeli. Egy 2021-es tanulmány szerint Magyarországon átlagosan a felújított épületek 15%-kal magasabb áron kelnek el, mint a felújítás nélküliek. Ez egy akkori átlagos négyzetméter árral, ez 371 ezer forint per négyzetméter volt, hát ma már azért ettől egy kicsit odébb vagyunk, azt hiszem, 5 millió forint körüli plusz értéket jelent egy esetleges értékesítéskor, míg a kivitelezés az ennél kevesebbe kerül. Tehát én úgy gondolom, hogy abban a pillanatban megtérül a felújítás, amikor az utolsó munkás levonul a kivitelezésről.
Na jó, meg hát ugye az ingatlanosok folyamatosan azt kommunikálják, hogy náluk, ha valaki ingatlant keres, jó, persze ár, meg elhelyezkedés, meg minden, de hogy legalább ennyire fontos a rezsiköltség. Tehát az már egy nagyon fontos tényező, korábban ennyire talán nem, de most már az lép előre, hogy ja, hát ez fel van újítva, korszerű, alacsony rezsijű, akkor inkább ezt veszem meg.
Igen, tehát valaha az ingatlan szakmában ugye azt szokták mondani, hogy az ingatlannak három kritériuma van, ami eladja vagy nem adja el, ez a három pedig a lokáció és a lokáció. Hogy hol van az az ingatlan? Még nem tartunk ott, hogy a rezsi legyen a három legfontosabb ér,
de
közeledünk hozzá, igen.
Oké, mondjuk 5-10 éven belül megtérül egy ilyen beruházás, de hát gyakorlatilag már az első évben, ugye, ha csak fel annyi gázt fizetek havonta, akkor én azzal már ott szembesülök a számlánál, hogy ho-ho, hát akkor ezt kiszámolom, hát jó ez, buli, megérte befektetni, ha betenném a bankba, hát lassan ott inflálódik el.
Így van.
Ez megint csak azt gondolom, hogy szemlélet kérdése, na meg persze pénztárca kérdése. És akkor itt voltak itt a magyar kormánynak, vagy ilyen pénzügyi berkekben ilyen ötletek, hogy hát ezt a zöld bankot kellene csinálni, hogy akkor beszállnának a bankok felújításba, energetikai korszerűsítésekbe, és az így megtakarított összegekből lehetne a hiteleket törleszteni. Hát nem tudom, ez hogy áll most? Mert erről nem nagyon lehet hallani. Ezek ilyen hanvába volt ötletek?
Alapvetően az ideológia jó. Ilyen konstrukciók működnek, ipari vonalon inkább, Magyarországon, külföldön vannak erre példák, lakossági szinten is, hogy egy külső fél megfinanszírozza a beruházást, és ezt a tőkét a lakók az alacsonyabb fűtési költségek különbözetéből, tehát a régi és az új különbözetéből fizetik vissza. Ez egy teljesen jól működő konstrukció. Tulajdonképpen ez, amikor azt a bizonyos panelépületet fölújították, amiben én laktam, akkor tulajdonképpen ugyanígy működött, hitelt vettünk föl, minden lakó fölvette a lakáskasszá, vagy valamelyik hasonló szervezettől a hitelt, és azt utána törlesztettük egységesen. Tehát ez egy teljesen jó konstrukció, ennek abszolút van létjogosultsága, de való igaz, mostanában én sem hallok erről túl sokat. Én úgy gondolom, hogy ezt nyomni kéne mindenképpen, mert az a másfél millió lakás, amit itt most nagyon durván föl kéne újítani, ugye a panel meg a kádárkocka, azokban a lakóknak a jelentős része nem tudja ezt önerőből megfinanszírozni. Tehát valahogy ezt meg kell oldani úgy, hogy neki a havi büdzséje ne terhelődjön. És erre van módszer, ezt kéne csinálni.
Ez itt a Hazainet zöld iránytűje, a Greenfo podcastja.
Akkor nézzük a gyakorlati részét a szigetelésnek. Ugye, hogyha én mondjuk egy nagyon rossz állapotú házban lakom, vagy egy olyat veszek, és azt mondom, hogy oké, akkor én most ezt felújítom, és bemegyek, szétnézek a neten, és szembe jön iszonyú sokfajta anyag meg technológia. Van ez a bizonyos EPS, ez az...
Expandált polisztirol, ha segíthetek.
Köszönöm szépen, expandált polisztirol, hőre lágyuló, habosítható, polimerizált sztirolból készülő, cellás szerkezetű, kemény hab, puskáztam. Ez az, amit látunk, hogy ilyen nagy fehér táblákba lefűrészelik, könnyű, pitty-putty fölragasztják, gyors. Ez egyébként az a hungarocell?
Igen.
Amit én mondjuk, ha veszek egy hűtőt, azt most már nem kartondobozba csomagolják, hanem csak az éleire ilyen kis hungarocell csíkokat raknak és becsomagolják. Amivel nekem egyébként egy bajom van, hogy nem dobhatom be például a sárga műanyagos kukába a szelektív gyűjtésnél, mert nem tudnak vele mit csinálni.
Na most mindjárt három kérdést kaptam. Igen, vegyük sorba. Részben ugyanaz, de az építőipari igényeknek megfelelően más a hőszigetelésre használt EPS termék, mint amit a csomagolásra használnak. Égéskésleltető van benne, ami javítja az égési tulajdonságait, ami önkioltóvá teszi, tehát nem tudjuk meggyújtani. Hiába tartjuk oda az öngyújtónkat, elvesszük a lángot, és akkor elalszik egyszerűen. Ez ami a legfontosabb az építőanyagok tulajdonsága. A mechanikai szilárdsága is nagyobb nyilvánvalóan, tehát ugyanaz és nem ugyanaz. A másik kérdés pedig, hogy mit tudunk tenni a hulladékkal, akár a csomagolóanyagokkal is. Hát igen, a csomagolóanyag az egy világszinten egy komoly probléma, mert ugye azok nagyon gyorsan hulladékok lesznek. Az építőipari hőszigetelő anyagok nem lesznek hulladékok. Tehát azt föltesszük az épületünk falára, az nagyon sokáig fog működni.
Mennyi ez a nagyon sok? 20-30-40 év?
Én azt mondom, hogy az épület hamarabb fog összedőlni. Tehát korlátlan gyakorlatilag a működés ideje. Mi csináltunk megint csak, mint Ausztaterm, egy ilyen vizsgálatot konkrétan. A cégünk már több mint 30 éve dolgozik a magyar piacon, és amikor 25 évesek voltunk, akkor megkerestük az egyik legrégebbi projektünket. Sikerült az archívumban megtalálni az számlát, amit erre az épületre kivitt anyagnak a számláját. Ez a 11. sorszámot kapta a történelmünkbe, ez 91 tavaszán történt, és visszamentünk erre az épületre, és a tulajdonos engedélyével megfújtuk a hőszigetelést, mintát vettünk belőle, és bevizsgáltuk.
Ez családi ház egyébként? Vagy
ez a Győri Nyugdíjasok háza. Kicsit meglepődtünk, hogy akkor nagyon előremutatóan 12 cm vastag hőszigetelés volt, 91-ben.
Hát a nyugdíjasok szokatlan. Jobban fáznak.
Lehet, hogy ez volt a mögöttes gondolat, az építész tervező kicsit jobb szívvel volt a nyugdíjasok iránt, mint akkoriban általában. És megnéztük, hogy mechanikai szempontból, tehát állékonyság szempontjából mit tud most ez az anyag 25 évvel később, és hőszigetelő képességébe mit tud ez az anyag. Különben megnéztük az épületet, szemre teljesen pöpec volt, semmi sérülés nem láttunk rajta. Hát egy forgalmas út mentén van, tehát az elkoszolódás azért az látható volt, de semmi egyéb műszaki problémát nem láttunk. És azt tapasztaltuk, hogy az anyag az ugyanolyan jó, mint amikor beépítették. 25 évvel később. 5 évre rá újra bevizsgáltuk ezt a terméket, akkor már csak a kivett mintát, nem fúrtuk meg újra az épületet, nem akartuk már ennyire vegzálni a tulajdonost, és ugyanazokat az értékeket mértük. Én meg vagyok róla győződve, hogyha további 30 év múlva újabb mintákat veszünk az épületből, ugyanazokat az értékeket fogjuk kapni. Tehát a hőszigetelés az addig, ameddig az épület él, az ugye 50-100-150 évre szoktuk ezeket taksálni, az tökéletesen el fogja látni a feladatát. Tehát ez majd akkor lesz hulladék, amikor az egész épület hulladék lesz, és akkor azért viszonylag kis térfogat arányt fog képviselni tömegarányban, meg még kevesebbet az összhulladék mennyiségéből. A csomagolóanyagoknál ugye ez más, mert ott gyakorlatilag egy-két héten belül, amíg a gyárból a fogyasztói kerül, azután ez már hulladék lesz sajnálatos módon.
Hát ezt meg legjobb tudomásom szerint legalábbis fél Budapesten elégetik Rákospalotán a hulladék égetőben, ha lerakják, akkor meg ki tudja, hogy meddig lesz ott ez a Hungarocell, mert műanyag, és azért az sem olyan hamar bomlik le, de mondjuk egy ilyen építési EPS hulladékkal mi lesz? Tehát van rá technológia, hogy ezt újra lehet hasznosítani, mert hogy ez is kőolaj származék.
Így van. Egy picit visszatérnék még azért a csomagolóanyagokra, mert valóban nem lehet beletenni a sárgafedelű kukába, de attól még ez egy teljesen normál hulladék, nem veszélyes hulladék. Ha elviszem a hulladék udvarba, akkor ott néha azt a választ kapja az ember, hogy nem veszem át, mert veszélyes hulladék. Nem, nem veszélyes hulladék. Ezt szögezzük le. Ugyanolyan hulladék, mint például egy épület fa, nem inert, tehát ami nem éghető, nem lép reakcióba másokkal, a sít, ugye egy téglatörmelék az inert hulladék, van a normál hulladék, és van a veszélyes hulladék. Ez a középső kategória, elvileg ezt át is vehetik a hulladékudvarok, nem nagyon szokták, mert nagyon terjedelmes, nem tudnak vele mit kezdeni. Hogy mit csinálnak Budapesten ezzel a hulladékkal? Igen, nagyon sokszor a hulladék égetőbe viszik, és ez nem baj, ez jó. Elmondom, hogy miért. Ugyanis a hulladék égetőben a háztartási hulladék elégetéséhez valamilyen fűtőanyagot kell hozzáadnunk. Önmagában ennek a fűtőértéke nem elégséges. Nem tudjuk meggyújtani, különösen augusztusban nem.
A sok dinnyehéj.
Így van, pontosan. A dinnyehéj annyi nedvességet visz be, hogy egyszerűen éghetetlenné válik a hulladék. Tehát valami külső fűtőanyagot kell belevinni. Na pontosan ezt szolgáltatja a polisztirolhab. Mert kihasználjuk azt, hogy kőolaj származék, és tulajdonképpen kiváltunk vele egy kőolaj, fűtőolaj betáplálást. Tehát ez még, hogy úgy mondjam, holtában is az energiatakarékosságot szolgálja.
Na, szóval, hogy az EPS-t itt dicsérgetjük tulajdonképpen, hogy ez egy jó dolog, de egy adalék, bár nem tisztem megvédeni, de hogy végül is a döntő többsége ennek levegő.
95%-a.
Hát azért igen. Is ennyire könnyű.
Így van. Tehát innen a levegő hőszigetel, ugye alapvetően minden szilárd váz, ugye minden hőszigetelőanyag azért viszonylag sok levegőből áll. Van még az olyan is, ami 95%-nál több is, ez az aerogél, de azok nagyon kurióz anyagok, és meglehetősen drágák is. De minden hőszigetelőanyag alapvetően sok-sok levegőből áll, mert az szigetel. A vázszerkezet az mindig vezeti a hőt. Az EPS termékeknél ez 95%.
És ez egy olcsó termék? Mondjuk egy, nem tudom, mihez hasonlítsam, a kőzetgyapothoz?
Attól függ, hogy milyen funkcióra használjuk. Mert vannak olyan szerkezetek és hőszigetelési feladatok, ahol nagyon könnyű szálas anyagot lehet alkalmazni, azok kedvezőbb áruak. Például egy könnyű üveggyapot, az tud olcsó lenni, de hát az a szituáció, amikor a padlásfödémre kigurítjuk, és utána arra lélek az ajtón sebese ki, oda nem szabad fölmennünk, mert széttapossuk. Amikor már például egy mechanikai igénybevételnek kitett helyen akarunk hőszigetelni, és ez már a homlokzat is az, pedig azon nem járkálunk, a padlóról már nem is beszélve, ott általában a polisztirolhabok kedvező áruak.
Tehát ez egy gyorsan felrakható, egyszerűen kezelhető, viszonylag olcsón szállítható, ugye, mert könnyű anyag, de azért mondjuk van egy olyan hátránya, már legalábbis a lakástulajdonos szempontjából, hogy a harkályok megimádják.
Igen, a harkályok, ez egy jó kérdés. Az én kedvenc ellenpéldám az szokott lenni, amikor egy versenytárs hőszigetelőanyag gyártó kollégával beszélgettem, és ő panaszkodott, hogy megtámadták a harkályok a házát. Nem családi házban lakott, társasházban. És én rögtön elkezdtem magyarázni, hogy ez miért lehet, hogy ott van a hőszigetelés, és azt mondja, nem, nincs szigetelés a házamon. Én természetesnek vettem, hogy a hőszigetelőanyag gyártó kollégának szigetelve van a háza, de hát társasház, tehát nem tudott olyan hatással lenni rá. Szigeteletlen épületeket is meg tudnak támadni a harkályok, faborítást szétvágják, hát konkrétan nincs az az anyag, ami ellenáll, a fém burkolatot szét tudnak vágni a harkályok. És azért teszik mindezt, nem azért, mert keresik a kukacot a hőszigetelésben, mert ott nincs kukac, hanem azért, mert nekik a kopácsolás egy párkereső funkció. Tehát minél nagyobbat tud szólni, annál több hőgyeményt várhat a háremébe, és hát ugye a klasszikus eset az, amikor az egyik harkály megtalálta a parabola antennát, hát onnantól kezdve mindenki az ő leszármazottja lett a környéken.
Messzire ment az adás.
Így van.
Na jó, szóval EPS-ről beszéltünk, van akkor a kőzetgyapot, mi jöhet még szóba?
Hát egy klasszikus épületnél, családi háznál általában ezt a két-három fajta közeggyapott, üveggyapott polisztirol szoktak alkalmazni, illetve még a lábazati részen az extrudált polisztirol habokat, még egyfajta polisztirol, és nagyon hasonló a neve, nem expandált, hanem extrudált. A különbség az, hogy ez nedvességet egyáltalán nem vesz föl, és nagyobb a szilárdsága, és a lábazati részre, ahol ugye fokozottan ki van téve a nedvesség hatásnak a hőszigetelőanyag, valamint ugye ennek túljuk neki a talicskát, ennek dől neki a bicikli kormánya, tehát egy masszívabb, keményebb anyagot kell ide elhelyeznünk, ezekre a területekre az úgynevezett XPS anyagokat szoktuk használni.
Ezek mennyire gyorsan felrakhatók? Tehát maradjunk akkor ennél a kádárkockás példánál, hogyha én megrendelem az anyagokat, nyilván előtte szakemberrel azért konzultálok, és ők azt mondják, hogy na, akkor holnap reggel jönnek, mennyi idő alatt tudnak becsomagolni nekem egy kádárkockát?
Hát ez ugye attól függ, hogy a kivitelező mennyire fölkészült. Hogyha körbe tudja állványozni az egész épületet egyszerre, akkor nagyon gyorsan. Vagy nem állványozza, mert hogy nincs rá szükség, mert bakálványról is meg tudja oldani.
Magasak a munkások.
Igen. Mondjuk egy lejtős teleken álló háznál ez már problémás, mert ott a lejtés irányában biztos, hogy nagyobb magasságok lesznek már. De tulajdonképpen ennek a munkaóra igénye tokkalvonóval egy négyzetméter, egy ember, egy óra. Ez nyilvánvalóan profi, felkészült csapatra vonatkozik, az állványozás kivéve ebből, az egy külön tétel a munkatételek számításánál, de gyakorlatilag egy óra per négyzetméter. És ebben benne van ugye a felragasztás, a dübelezés, a hálózás, a vakolás. Tehát minden munkafolyamat, de ehhez mondom, egy profi csapat kell, mert akkor érvényes csak ez a szám.
És akkor, hogyha még van pénzem meg lehetőségem, akkor a nyílászárós csere, bár az se egy egetverő nagy dolog, ha egy profi csapat van, és csak jó az mondjuk vagy két hónap megrendelni, legyártatni méretre, és a többi, de beszerelni az nem egy nagy vasszizdat.
Még egy nagyobb háznál is, családi háznál is ezt két nap alatt meg tudják csinálni, társasháznál, panelépületnél egy nap bőségesen elegendő még sok üvegezett felület esetén is. Való igaz, az átfutás főleg az egyedisége miatt, az lehet egy kicsit hosszabb, de a hercehúca, a kivitelezés az viszonylag rövid.
És akkor várhatjuk a számlát, ami fel akkora lesz mondjuk, mint az előző havi, ha szerencsénk van, vagy átlagban tulajdonképpen kijön ez a fel annyi.
Így van. Ahogy a tegnap esti kis kommunikáció a épület felújító ismerősünkkel történt, mondtam neki, hogy na, te se gondoltad volna még tavaly, hogy örülni fogsz a gázszámlának. Pedig örült neki.
Az Európai Unióban eléggé ambiciózus klímacélok vannak, hogy 2050-re nagyon jelentősen le kellene csökkentenünk a szén-dioxid kibocsátásunkat. Ugye a Párizsi Klímaegyezmény, ez a másfél fok, ezt is sokat halljuk, amivel kapcsolatban azért egyre szkeptikusabbak a szakemberek, hogy hát bizony nem fogjuk tudni ezt elérni, hanem inkább 2,5-3 körül, aminek viszont nagyon szomorú következményei lesznek. Te ezt mennyire látod reálisnak? Tehát, hogy az Unió erre persze magyar szemmel baromi sok pénzt fordít energiahatékonyságra, energiatakarékosságra, de hát ugye most bejött ez az orosz háború, például a lengyelek rákényszerülnek, hogy ne álljanak le olyan hamar a szénerőműveikkel, az atomból ki akarnak szállni, de azt most egyelőre tolják, szóval, hogy annyira kiszámíthatatlan és bonyolult itt a világpolitikai helyzet, meg a gazdasági irányok, hogy energetikai szempontból te ezt hogy látod?
Igen, tehát az, hogy 2050-re az Unió klímasemleges legyen, ez egy szép cél, az elérhetőségét én is egy picit megkérdőjelezem, de én úgy gondolom, hogy merész célokat kell kitűzni, különben semmilyen célokat nem fogunk elérni. Tehát, hogyha most tényleg légből kapott számokat mondanék, hogyha nem 2050-re, hanem 2055-re érjük el, én úgy gondolom, hogy attól még az egy nagyon szép eredmény lesz. És tudjuk jól, hogy az ilyen ambiciózus célok csúszni szoktak, fölpuhulni szoktak, de azért valahogy mindig a jó irányba megyünk. Arról lehetne beszélni, hogy a tempó esetleg nem teljesen megfelelő. De pontosan ezen tempó miatt, hogy ne csak egy távoli cél lebegjen a szemünk előtt, hanem egy kicsit ütemezzük a feladatokat, ezért dolgozta ki ugye az Unió ezt a Fit for 55 című projektet, hogy az 55%-os károsanyag kibocsátás csökkentés, ami ugye 2030-ra van betervezve, hogy ezt el tudjuk érni, ezért nagyon sok mindent szeretnének változtatni az energia felhasználásunkba, és ebbe bizony komoly részaránya van a lakások, épületek energia fogyasztásának. Közel 40% ugye?
Mármint, hogy az energia felhasználás annak a 40%-áért az épületállománya felelős.
Így van, pontosan. Tehát én úgy gondolom, hogy ezeket mindenképpen csökkenteni kell, és bár nagyon óckodva és fázva a dolgoktól, hogy elsüssem ezt a viccet, már bocsánat, végül is bele fognak nyúlni abba, hogy a meglevő épületállományok felújítását is kvázi kötelezővé tegyék. A kvázi alatt azt értem, hogy nyilvánvalóan regionálisan más és más az épületállománynak a tulajdonviszonya. Ugye Nyugat-Európában az emberek jelentős része bérlakásban él. És annak a bérlakásnak van egy tulajdonosa, mondjuk úgy magyarosan, hogy a házi úr, aki lakbérből él. Tehát akinek bevétele van abból, hogy ott élnek az emberek és fizetik neki a lakbért. Na őket lehet kötelezni a felújításra, ami több, lassan már bizony kötelezik is. Tehát Nagy-Britanniában bizony kötelezik a felújításra a lakástulajdonosokat, azok, akik kiadják a lakásukat. Tehát csak akkor lehet kiadni, ha felújítod, vagy elérj egy bizonyos minimális energetikai szintet az épületed. Franciaországból is efele mennek már, és ezt én úgy érzem, hogy abszolút meg kell lépni, mert a lakókat védjük ezzel, hogy nem kell horribilis gázszámlákat fizetniük. Magyarországon, meg Kelet-Európában, ahol saját tulajdonú lakásba élnek az emberek, ott erre nem lehet őket kötelezni, de valamit ott is kell lépnünk. És ezt meg is fogjuk lépni.
Hát ugye annak idején nem véletlenül szabadultak meg a lakásállománytól az önkormányzatok, mert hogy fel kellett volna újítani, és nagyon jutányos jelképes áron az ott lakókra rátolták, hogy neztek, vigyétek, azt innentől kezdve a ti felelősségetek, a ti nyűgötök, hogyha lerohad a csőhálózat, a fűtés,
és le is rohad.
És le is rohad.
Így van, de hát azért azt se felejtsük el, hogy miért volt ez a vásárlási hullám, mert Kelet-Európában az ember akkor érzi biztonságban magát, hogyha a saját tulajdonában lakik, és nincs kiszolgáltatva másoknak. Hogy ez mennyire reális félelem, abban én most nem mennék bele, de én azt mondom, hogy érthetőnek, mindenképpen érthetőnek lehet nevezni. Tehát az a biztos, ami nekem van, hogyha én más házában, lakásában lakok, akkor bármikor kitehetnek engem onnan, és ha már ilyen kedvezményes a dolog, olyan állapotú, amilyen állapotú, de inkább legyen az enyém, mert az a biztos.
Hát ez pont olyan, hogy Szabó úr 25 év után megkapta a nem tudom én Zsiguliát, vagy a milyen autóját, és ezért is lesz szerintem Magyarországon nehezebb az emberek kriket rászoktatni mondjuk egy autókölcsönzésre, mint a saját tulajdonú autóra, miközben meg állandó probléma van a parkolással, meg mindennel, meg hát egyre drágább ugye a fenntartás, de hát igen, ezek a rossz beidegződések.
Így van, tehát én is úgy gondolom, hogy az ilyen megosztásos programok, mint például a carsharing és társai, előbb-utóbb utat fognak törni maguknak, és megint inkább elsősorban Európa boldogabbik történelmű részén, ott már ugye azt látjuk, hogy a fiataloknak nem státuszszimbólum az autó, használati eszköz, kibérlem, megyek A-ból B-be, leteszem, és onnantól kezdve nem az én felelősségem. Nálunk szerintem ez később fog átültetődni, de úgy gondolom, hogy azért ezek a lépések itt is meg fognak történni.
Hát vagy a kényszer hozza, amikor mondjuk nem 600 forint lesz egy liter benzin, hanem nem tudom én 1000, akkor inkább elgondolják. Ahogyan mondjuk a emelkedő rezsiköltségek miatt, ha nem ennyi lesz a gázára, hanem a duplája, akkor bizony, aki csak teheti, vagy valamilyen módszert talál, felújítja a lakását. Ha én energetikai felújításba, szigetelésbe gondolkozok, akkor Magyarországon nagyjából ugyanazt a technológiai szolgáltatási palettát megkapom, mint mondjuk Nyugat-Európában? Mert hogy az itthoni gyártóknak a döntő többsége is valamilyen nyugat-európai anyacég.
Anyacég igen, de azért nagyon sokat itthon gyártunk már. Tehát a legtöbb építőanyagot azért Magyarországon gyártják. Faanyagból azért importra szorulunk rá jelentős mértékben, építési fában is, de szigetelőanyagba, falazóanyagba azért hazai gyártásra tudunk támaszkodni. Lehet esetleg morogni arra, hogy multinacionális cégek hazai leányvállalatai dolgoznak, de ez egyfajta biztosíték a technológiai fejlődésre is. Tehát az, ami kint megvan, az nálunk is meg lesz. Tehát, hogyha valami új termék, új fejlesztés megjelenik Nyugat-Európában, mert azért lássuk be, azért a technológiai fejlesztési központok még nem Magyarországon vannak többnyire.
Hát meg nem is lesznek.
Hát vannak olyan iparágak, ahol egy-két esetben már ide települtek. Én talán csak egyet tudok mondani most fejből, a Boschnak azért tényleg egy komoly fejlesztési Igen. központja van, de mondjuk az építőanyaggyártásban ez annyira nem jellemző, de így biztosítva van az, hogy a technológiai fejlődésnek az eredményei hazánkban is megjelennek, és én úgy gondolom, hogy a technológia az adott. Tehát beszerezhető, megoldható. A beépítéshez szükséges szakmai információk, azok nem minden esetben vannak meg. Ez is egy kicsit olyan kampányszerű, hogyha éppen nagy a hőszigetelésre az igény, akkor hirtelen mindenki hőszigetelő szakember lesz, függetlenül attól, hogy tegnap előtt mi volt a tisztes szakmája, ami amúgy tisztes, tehát semmi bajom vele, csak nem biztos, hogy éppen a hőszigeteléshez is ugyanúgy ért.
Hát persze itt mondjuk azért az a kérdés, hogy egy nyugat-európai átlagfizetéshez egy ilyen lakásfelújítási, beruházási költség milyen arányban van meg nálunk? Mert azért itt nyilván itt is különbségek vannak sajnos a mi rovásunkra.
Hát igen, mivel a termékek előállításában az anyagár, energiaár az ugyanannyi, tehát azok a nemzetközi adott esetben tőzsdei termékek, amiknek az az ára, ami, független attól, hogy hol vesszük meg, és egyedül a munkabér az, amin lehet egy gyártónak úgymond idézőjelbe téve takarékoskodnia. Tehát az építőanyagok árai Magyarországon nagyjából ott vannak, ahol a külföldiek. Csak ugye az egésznek a megfinanszírozása, arra ott egy kicsit több eszköz van.
Egyébként mennyire sok kutatásfejlesztési pénz van ebben a területben?
Viszonylag kevés. Azért azt lássuk be, hogy az építőipar nem mikroelektronika, tehát itt nincsenek olyan ugrásszerű fejlődések, mint más területeken vagy az autóiparban. Vannak fejlődések, például ugye az elmúlt években ugye nagy népszerűségnek örvendő grafitadalékos LPS termékek, ez ugye a megszokott fehérhez képest ugye a szürke színével tűnik ki a szokásosból. Ez azért egy komoly fejlődés a szigetelőiparban, de más gyártók is fejlesztenek folyamatosan. Tehát időről időre előjönnek jobb tulajdonságú, kedvezőbb szigetelőképességű anyagok, amik nyilvánvalóan árban is egy picit magasabbak, de én úgy gondolom, hogy a fejlődésnek egyértelműen ez lesz az iránya. Amúgy maga ez a szürke anyag, csak hogy egy példát mondjak, ez egy viszonylag régi fejlesztés, ez már 15-20 éve ismer, csak addig, amíg 4 vagy 5 cm vastag hőszigetelést tettünk fel a falra, teljesen mindegy volt, hogy ez egy kicsit jobb vagy kicsit nem jobb. De onnantól kezdve, hogy már 15 centi a hőszigetelés, ez igenis számít, hogyha vékonyabban tudunk, hatékonyabban tudunk hőszigetelni, ezért terjed el mostanában ez a szigetelési típus.
Már lehet, hogy drágább, de viszont kvázi olcsóbb is, mert kevesebb anyag.
Teljesítmény arányosan nézve ez gazdaságosabb, igen, tehát jobban szigetel, mint amennyivel drágább. És a járulékos költségeiről most környezetvédelmi szempontból is nem is kell beszélni, tehát kevesebb anyag van benne, ugye annak az előállítása kevesebb környezeti terhelést jelent, a szállítás, amivel kisebb volumen, megint csak kevesebb káros anyag kibocsátást jelent, tehát ezek azt jelenti, hogy ezek határozottan kedvezőbb termékek.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm is a lehetőséget.
Mai vendégem Kruhina Sándor, vegyészmérnök, az Ausztroterm Kft. Vezető szaktanácsadója volt. Én Sarkadi Péter vagyok, a viszonthallásra.
Önök a Greenfo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre is, iratkozzanak fel csatornánkra, például a SoundCloudon, a Spotifyon vagy az Anchor különböző platformjain. Honlapunkon a 134 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 21 év alatt kihelyezett 47 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra készen tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 14,5 ezres Facebook táborunkban és a vasárnapi hírleveleink olvasói között is. Lehet akár a szerzőnk, és hálásak vagyunk, ha támogatja munkát.